Atyánktól, megváltó Úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Emlékező testvéreim, ünneplő gyülekezet, keresztelőre készülve 329. dicséretünk második verszakát énekeljük el. Testvéreim, gyülekezetünk, szeretettel köszönt bennőtöket. Áldjuk Istent, aki arra indította szíveteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, leányotokat, hogy a keresztség által a keresztény anyaszentegyházba befogadhassuk őt. A feltámadott Krisztus mielőtt átment volna mennyei dicsőségébe, tanítványaihoz lépett és így küldte el őket az evangélium hirdetésére. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Egy igét olvasok még a mai napi újszövetségi igéből, János evangéliuma harmadik részéből, a 34. verset. Mert akit az Isten küldött, Isten beszédeit szólja, mert annak ő nem mértékkel mérve adja a lelket. Amen. Foglaljuk el helyünket. Mi református emberek nagy szeretettel gondolunk egy kedves főgondnokára egyházunknak, egészen pontosan főgondnok asszonyára, őt Szabó Magdának hívják. Sokak által olvasott, vagy a képernyőn megtekintett alkotása az Abigail című mű, illetve a film. Ennek van egy szereplője, Vitai Georgirának hívják, aki egy alkalommal, mikor ajándékot kap, akkor így kiált: megjött a Jézuska. A szigorú hitelveket valló nevelők, őket akkor diakonisszának hívták, ők csak ennyit mondtak válaszként: nem szeretem, ha úgy beszélsz a megváltóról, mint egy kisbabáról. Kedves testvérek, ünneplő család, ezen a mai napon János evangéliumából Jézusról úgy hallunk, mint teljhatalmú Úrról. Nem szeretem, mondták a szigorú reformátusok, ha a megváltóról úgy beszélsz, mint egy kisbabáról. János, aki szemtanúja Jézus életének, hiszen az egyik szeretett tanítványa, sőt magát a szeretet tanítványának nevezi. Ő azt mondja, hogy Isten nem mértékkel mérte az elküldött fiúnak az ő szent lelkét, hanem mindent odaadott neki. A feltámadott Jézus Krisztus, mikor tanítványaihoz lép, hallottuk az ő szavát, bizonságtételét, küldetését, nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. A megváltói valóban ez az egész föld. Mi gyakran mértékkel mérünk. Mértékkel mérjük a kedvességet, mértékkel mérjük a szeretetet. Mi azt mondjuk, hogy amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Mi emberek ilyenek vagyunk. Isten azonban Jézus Krisztusban mindent odaad. Odaadja értetek, odaadja értünk, odaadja kicsiny gyermeketekért. Nagyon nehéz elfogadnunk, és nagyon nehéz valósággal megélnünk azt, hogy nem rajtunk változik meg az a világ. Nem rajtunk múlik, hogy Isten hogyan szeret bennünket. János mondja másutt, nem az a szeretet, ahogyan mi szeretjük az Istent, hanem hogy ahogyan ő szeret, és ő odaadta értünk egyetlen fiát. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Ez a szó azt jelenti gyermeketek megkeresztelésekor, hogy Istennél Jézus Krisztusban valóban minden lehetséges. Nála nincs mérték. Nincs semmi földi mérték, ami korlátozhatná az ő szeretetét, korlátozhatná az ő kegyelmét. János beszél erről, a felfoghatatlan és mérhetetlen szeretetről és kegyelemről. Azt mondja az apostol, nincs annál nagyobb szeretet, mintha valaki életét adja a barátaiért. És utána pedig a sokaságra tekintve azt mondja, ti az én barátaim vagytok. Istennek ez a mérhetetlensége, ez a határtalansága, ez a mindannyiunkra kiáradó szeretete jelent meg Jézus Krisztusban. És nem is akárhogyan, hanem Jézus Krisztusnak a halálában, és Jézus Krisztusnak a feltámadásában. A keresztvíz nem mást jelent, mint éppen ezt. Jézus Krisztus halálát és Jézus Krisztus feltámadását. Éppen akkor, amikor gyermeketeket megkereszteljük, ekkor hirdetjük nektek a legnagyobb ajándékot és legnagyobb csodát, amelyet odaad az övéinek. Az ő keresztjét, megváltásának jelét. Amikor azt mondtam, hogy mi emberek mértékkel mérjük a mi dolgainkat, mértékkel mérjük a szeretetet, a kedvességet, mértékkel mérjük a mi életünket, akkor gyakran arra törekszünk, hogy biztonságban legyünk, hogy valamit bespájzoljunk magunknak, hogy valamit visszatartsunk magunknak, valami ott maradjon nálunk. Így rendezkedtünk be. Ilyen a mi fizikumunk is, szeret raktározni valamit. Isten azonban mindent odaad, mert mindent odaadhat. A szeretet ugyanis kockázatot vállal. A szeretet ugyanis önmagát adja. A szeretet ugyanis kinyitja a szívét. A szeretet ugyanis kész ütésekre is, ütések elfogadására is, hordozására is, és kész szegek befogadására is. Ezt ábrázolja ki a keresztség. És hiszem azt is, hogy az a Jézus fordul hozzátok, aki valóban minden hatalom menjen és földön. Aki valóban megteheti, hogy megnyissa az embernek a szívét, hogy megtalálja a szívhez vezető utat, hogy megváltoztassa a mi életünket, hogy megtérésre segítse a mi mindennapjainkat, hogy új életet kapjon az ember. A keresztség reménysége pedig ez, hogy az a kicsiny gyermek, aki felett kimondjuk, Jézus Krisztusra tekintve hozzátartozik, ő majd néhány évtized múlva megvallhatja-e hozzátartozását. Kimondhatja szerető urának az ő vallomását. Így mondjuk ezt hitvallás. Hiszem, hogy nem felesleges dolog ez. És nem csak a reménység miatt kereszteljük meg gyermeketeket, hanem azért, mert tudjuk Istennél, akinek nem mértékkel mérte atya, az atya az ő lelkét, minden lehetséges. Forduljatok tehát ti is ehhez az Úrhoz, akinek nincsenek határai, nincsenek korlátai, aki nem ahhoz köti szeretetét, hogy mi hogyan élünk, hogyan gondolkodunk, hanem még értünk is meghalt. Forduljatok ehhez a teljhatalmú Úrhoz, akinek van hatalma arra, hogy a mi életünket megváltoztassa. Amen. Kedves szülők, keresztülők, megkérlek bennőtöket, hogy álljatok fel, jöjjetek közelebb az Úrasztalához, és megkérem gyülekezetünket, és álljon fel, és valljuk meg a mi hitünket. Mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitetek megvallása után feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe, Pomázi református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, feleljük, ígérjük. Jöjjetek, imádkozzunk. Örökké való Isten, köszönjük neked, hogy fiad, ami Úrunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervízén átvezetted a szolgaság házából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad és győzedelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezt a gyermeket, akit most megkeresztelünk, hogy egyé legyen veled, ami Urunk Jézus Krisztusban, az ő halálában és feltámadásában. Add, hogy hitáltal megtisztuljon és megszabaduljon minden bűntől. Küldd rá a szent lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őt az Anya Szent Egyház közösségében, és vezesd őt Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjék hitben. Add, hogy élő tagja legyen az Anya Szent Egyháznak, melybe belekereszteljük. Add, hogy növekedjék előtted, és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben. Add, hogy eljuthasson a rólad való vallástételre a konfirmációban. Köszönjük neked, hogy a keresztség által mi mindnyájan hozzád tartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Úrunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre juttasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség és a tisztesség és az erő örökkön örökké. Amen.
Krisztina, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen.
Sóki Robina Krisztina Isten népéhez tartozik.
Isten áldja meg egy kicsi életet, hogy növekedjék testben és életben, Isten és emberekre való kedvességben. Testvérem, bennetöket is áldom, mert Isten is fogadják, hogy szeretettel.
Folytassuk Isten tiszteletünket, helyünket elfoglalva, 177. énekünket énekeljük el. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk János evangéliumában, a harmadik részben, a 22. verstől olvasom a fejezet végéig. Jézus ezután elment tanítványaival együtt Júdea földjére, és ott tartózkodott velük, és keresztelt. János is keresztelt Ajnonban, Szálim közelében, mert sok víz volt ott, és az emberek odamentek, és megkeresztelkedtek. János ugyanis még nem volt börtönbe vetve. János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. Oda mentek Jánoshoz, és ezt mondták neki. Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonságot tettél, íme az keresztel, és mindenki őhozzá megy. János így válaszolt. Semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatott meg neki. Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam. Nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Akié a mennyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt. Újongva örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Aki felülről jön, az felette van mindenkinek. Aki a földről való, földi az, és a földiekről szól. Aki a mennyből jön, az felette van mindenkinek, és arról tesz bizonságot, amit látott és hallott, de bizonságtételét senki sem fogadja el. Aki befogadta a bizonságtételét, az pecsétettet arra, hogy Isten igaz, mert akit az Isten küldött, Isten beszédeit szólja, mert annak ő nem mértékkel mérve adja a lelket. Az Atya szereti a fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek! Ha az ember bekapcsolja a televíziót, vagy kinyitja a rádiót, az egyik legfontosabb kifejezés, vagy leggyakoribb kifejezés, amivel találkozik, az a növekedés. Hogyan is lesz egy országnak, egy családnak, vagy éppen a világnak jobb az élete? Hogyan növekedhetünk? Reggel, amikor az asztalt megterítettük, ott volt egy reggeliző pehely, most figyeltem fel, akkor már elkészült az igehirdetés, nagy betűkkel, új recept szerint készült, a növekedésért. Tele kalciummal. András fiunk néhány hónappal ezelőtt, egy évvel ezelőtt úgy döntött, hogy a futballban a kaput választja. Legutóbb, egy mérkőzés után, Gábor bácsi az edző, mindenkit nagyon szépen elemzett ki, hogyan játszott a mérkőzésen. Neki csak ennyit mondott. Andriskám, neked már csak egyet kell tenni, nőni. Nőni, mert hogyha feljebb rúgják a labdát, hiába kapaszkodsz, bizony a léc alatt megérkezik a hálóba. együtt imádkoztunk, áldásul is ezt mondtuk egy kicsiny életnek. Isten áldja meg egy kicsiny életet, hogy növekedjék testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Közületek, akik itt vagytok az Isten házában, többen olyan feladattal bírtok hétköznapi életetekben, hogy a felelősség válla, a felelősség súlya a vállatokon van, amikor terveznetek kell a jövő évi növekedést. Egy-egy vállalatnak, egy-egy cégnek az előrejutását, a holnapot, a holnap utánt. És amikor ezt megteszitek, akkor bizony talán ti magatok is azon gondolkodtok, hogy mindaz, amit észszerűen, tervszerűen, teljesen logikusan leírtatok, az teljesül-e? Lesz-e növekedése annak a vállalatnak, annak az iparágnak, annak a szellemi munkának, vagy szellemi terméknek a során, amit elkészítettetek? Jutunk-e egyről a kettőre? Gyökösi Bandi bácsi, amikor a boldog mondásokról egy gyönyörű igehirdetés sorozatot írt, olvashatjuk mindannyian, akkor az al címe a növekedés boldogsága. És azt mondja, hogy az élet és a növekedés összetartozik. Kéz a kézben járnak. Látjuk ezt a hétköznapi életben, egy ember fejlődésében, akár testi gyarapodásában, növekedésében, és látjuk ezt a szellemiekben is. És látnunk kell a lelkiekben is. Azonban a növekedés nem végtelen. Valahogy inkább úgy látjuk a növekedést, mint egy zárt rendszert. Mert amikor a növekedés megtörténik, sokszor nem beszélünk a vesztesekről. Nem beszélünk arról, hogy valakinek a kára miatt növekedhettem én magam. Vagy pedig, hogyha a növekedésben valami hibázik, ha valahol elakad a növekedés, akkor különböző elemzéseket kell végeznünk, hogy mi lehet a hiba oka, hol rontottuk el, hol lehetne javítani, hol lehetne újra tervezni mindazt, amit elképzeltünk. Ez az önvizsgálat, ez az elakadás legtöbbször oda vezet bennünket, hogy a hibát mégsem magunkban véljük felfedezni, hanem valaki másban. Azért nem sikerült, azért nem ment, mert ő, vagy mert az. Az üzleti életben sokszor hangzik a növekedés korlátjaként a fék, a konkurencia. Azért nem tudtuk elérni, mert a konkurencia jobb volt. Mert a konkurencia erősebb volt. Lelki értelemben és talán azért nem tudunk egyről a kettőre jutni, mert megtaláljuk azokat az akadályokat, amely akadályok bennünket visszahúznak. Azokat a személyeket, azokat a dolgokat, amelyek akadályként tornyosodnak, és ráfogjuk az egészet. Miatta nem ment. Keresztelő János és tanítványai a saját gyülekezetük, a saját munkásságuk közben ezt veszik észre. Szinte rohannak Jézushoz, és azt mondják, Uram, akivel együtt voltunk, akit te megkereszteltél, akiről bizonyságot tettél, az is keresztel. És az emberek hozzá mennek. Az emberek őt követik. És itt látjuk, hogy ez a történet a mi történetünk is. Nem csak egy lelki pásztoré. Nem csak arról van szó, hogy melyik templomban vannak többen, hogy a statisztikákat kipipálhassuk, hanem arról, hogy a növekedést, ebben az esetben a gyarapodást, itt lelki értelemben mégiscsak Jézus Krisztus személye adja. És nézzétek keresztelő önvizsgálatát, amely most nem egy önostorozó önvizsgálat, hanem egy nagyon tárgyias, nagyon pontos, nagyon szép önvizsgálat. Tudja, hogy hol a helye. Útkészítő vagyok. És mivel az ő barátai, mivel az ő tanítványai is zsidó emberek, egy olyan képet használ, amit az akkoriaknak érteniük kellett. A vőlegény és a mennyasszony kapcsolatát. És az útkészítőnek a szerepét. Azt, aki a vőlegény barátja. Akinek az a dolga, hogy a mennyasszony bevezesse a vőlegényhez. És amikor meghallja a vőlegény hangját, és meghallja, hogy a frigy létrejött, akkor örül. Abban a környezetben, amelyben ez elhangzott, Isten népe Izrael, és az Úr kapcsolatára, jegyességére utalt mindez. Igen ám, de jegyezzük meg, vigyük magunkkal, hogy a kiválasztottság és a küldetés mindig összetartozik. Keresztelő János ott és akkor tudja, hogy kiválasztottsága az ő küldetésében áll, az ő szerepe pedig az útkészítés. Az, hogy nem magáért él, nem ő a legfontosabb, hanem valaki más, aki utána jön, ő hordozza Isten teljességét, ő hordozza Isten akaratát, ő hordozza Isten szándékát, ő hordozza Isten erejét, benne van minden. Benne pedig, Jánosban pedig csak rész szerint való. Azt mondják, hogy a labdarúgásban a legrosszabb mérkőzés egy nagy világversenyen mindig a harmadik helyért folyik. Mert két csalódott csapat méri össze a tudását. Lehet, hogy a legrosszabb mérkőzés a harmadik helyért megy, de azt hiszem a legnagyobb fájdalom az mégiscsak a döntőben van. Amikor valaki egy picivel marad le, amikor megérezhette már a sikernek az ízét, és mégis tudja, hogy a csúcs most nem az övé. Hányszor látjuk ezt, most már nem a futball képében, de még egyet majd mondok onnan is, amikor valaki 4 éven keresztül küzd, és egy nagyon szép eredményt ér el, a világon ő lesz a második, de mégiscsak második. Mi magyarok különösen is tudjuk ezt a labdarúgásból. Mindig szerettünk volna világbajnokok lenni, elsők lenni. És mindig amögé bújunk, hogy csak egy picivel maradtunk le róla. És tudjuk azt is, hogy miért. Talán a körülmények miatt, talán a bírók miatt, talán valami miatt, de egy picivel lemaradtuk. Mindig ezt kell mondanunk. És tudjátok, a legnehezebb másodiknak lenni. A legnehezebb valaki mögött lenni, nem előre menni. Jézus életében megtörténik, Márk evangéliuma írja le a legszebben, a legtömörebben, amikor Péter az ő tanítványa megvallja, te vagy a Krisztus. Utána pedig Jézus elmondja, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, a Krisztusnak köpéseket kell elviselnie, megaláztatást, szidalmakat, kereszthalált. És akkor előre áll Péter, és azt mondja, nem történhetik ez meg veled. És azt mondja neki Jézus, állj vissza mögém, menj vissza mögém. Így hallottuk néhány évvel ezelőtt, nagyon a szívemben van, Szotyori Nagy Gábor mondta, oposzemu, állj vissza mögém, menj vissza a helyedre. Ez nem a korholásnak a szava, hanem legyél mögöttem, ott vagy biztonságban. Keresztelő János tudja azt, hogy milyen a másokért való szolgálat. A legnehezebb feladat. De a növekedésnek,
Az alap feltétele az az önvizsgálat, hogy belátjuk-e, hogy hol van a mi helyünk, hogy hová tartozunk, hogy ki az, akit követünk, ki az, akinek engedelmeskedhetünk, ki az, aki előttünk megy. A hétköznapi életben oly sokszor vannak elakadások pontosan ebből, hogy valaki nem tudja elfoglalni a helyét. A fiatal házasságoknak az egyik nagy betegsége az, amikor nem találja benne a helyét az ifjú férj, nem találja benne a helyét az ifjú feleség, nem találja benne a helyét az újdonsült após és az újdonsült anyós, az újdonsült édesapa és édesanya, idézőben mondom. Mindenki valaki mást, valami mást akar, senki nem ott van, ahol lennie kellene. Pedig mindenki megtanulta legalább az édesanyjától azt, hogy milyen az, hogyha valaki másikért, a másokért él. Keresztelő János tudja, hogy csak útkészítő. Tudja, hogy amit Jézus Krisztus mond, az igaz, mert benne jelenik meg legteljesebben e kép. Az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Kedves igénk, gyermekkorunktól sokan tudjuk, ismerjük, kicsit idegen is az új fordítás számunkra, amikor ezt a helyzetet Keresztelő János a tanítványainak, barátainak magyarázza, akkor így szól, neki kell növekednie, nekem pedig kisebbé lennem. Mi így mondjuk, nekem is így kívánkozott, nekem pedig alább szállanom, mondja a Károli. Neki növekednie kell, nekem pedig alább szállani. És ebben egy olyan titokról beszél Keresztelő János, amit nagyon gyakran félreértünk. Mert nem arról van szó, hogy nekem kell alászállnom, hogy ő növekedjen, hanem pont fordítva. Hogyha ő növekszik bennem, akkor én alább szállok. Hogyha ő egyre nagyobb teret és lehetőséget kap az én életemben, akkor megváltozom én magam is. Kedves halleluja énekünk, gyakran mondjuk mi magunk is Biblia órán, öld meg, ó Jézusom, bennem az ént. Ez az a különös út, amit Jézus Krisztusban tapasztalhatunk meg. Ez az a különös út, ami a miénk lehet, amelyben előrébb juthatunk, hadd mondjam így, amelyben növekedhetünk. Mert Jézus Krisztus mindent megtett értünk. Övé valóban minden hatalom ezen a földön. Ő meg tudta tenni azt, hogy életét adja értünk. Ez a legtöbb, amit Isten adhat az emberért, hogy megmenti. És ez a megmentő szeretet először érzelmeinkkel találkozik. Találkozik abban, mintha szíven ütve ülnék itt a templomban, mintha rólam beszélne valaki, mintha az Isten nekem szólna. Utána birtokba veszi az értelmemet, kezdem érteni, logikusan látni, az emberi ész szerint is valamilyen formában meglátni Istennek az akcióját, tervét. Utána átveszi az akaratod bennem. Az időn felett is úrrá lesz ő. És bizony a megtermelt anyagiak tekintetében is uramnak mondhatom. Keresztelő erről beszél. Neki, Jézusnak növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem, alább szállanom. Miért? Azért, kedves testvérek, mert a példa, Jézus példája mindenki számára nyilvánvaló. Elmondtam a családnak, igéül ezt választottam, kicsiny gyermek, keresztelésekor, mert neki mérték nélkül adott mindent az Atya. Mérték nélkül adta a lelket. Mindent a fiúnak adott az Atya Isten. Jézusért kész volt lemondani önmagáról. Nézzétek, milyen dicsőséges az ő alászállása, amikor idejön a földre. Istennek a lényege Jézus Krisztusban az, hogy lemond a maga dicsőségéről. Nem fenségben és dicsőségben lakozik benne. Megtagadja az ő hatalmát, erejét. Elérhetővé lesz az ember számára. Vég Tamás mondta egy alkalommal, kedves szolgatársunk, Fasori gyülekezet lelkésze, ifjúságomnak és az egyik példa személye, hogy Jézus Krisztus Isten kinyújtott karja, ami az ember felé közeledik. És amikor az Isten Jézus Krisztusban alászáll, akkor sebezhetővé teszi magát. Akkor kiteszi az ő fiát alázatnak, szenvedésnek, fájdalmaknak, nyomorúságnak. De csak így tud belépni a mi világunkba. Így lesz a miénk, így lesz a mi Urunk. Ez az Isten jön el Jézus Krisztusban, és ezt az Istent befogadni, elfogadni, ez a kegyelem. Hogy a hatalmas Isten közeledik felém, kiszolgáltatva, hogyha szabad ilyen képeket használnom, néha idegenek tőlem, átszegzett kézzel, tövis koronával, hogy megöleljen. És ezért mondja végül nagyon józanul, ez a radikális idei ige hirdető keresztelő János, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Itt jelenik meg a hit. Isten mindent elkészített, értünk élt, értünk halt, szolgai formát vett fel, az ember pedig felelősen válaszolhat erre. Hiszem, Uram, elfogadom, mert tudom, hogy az élet teljessége csak benned és általad lehetséges. Amen. Testvéreim, válaszoljunk fennállva az igére. 246. dicséretünket énekeljük második és harmadik versszakával.
Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy elhozhattuk ide a te asztalodra, templomodba hála áldozatunkat. Szeretnénk dicsőíteni és magasztalni érte téged, Urunk. Könyörgünk, hogy növekedésünk, amelyben sokszor elakadunk, benned történjen meg. Könyörgünk, Urunk Jézus Krisztus, növeld a mi hitünket. Könyörgünk, Urunk Jézus Krisztus, add ezen a mai napon megértenünk és meglátnunk a szolgáló élet gyönyörűségét, a másokért való életnek szépségét. És benne dicsérünk téged, aki nem csak példát adtál, hanem aki ezért jöttél erre a földre. Urunk, e mai nap az emlékezés napja is. Köszönjük neked azokat az egykoriakat, mártírjainkat, akik megmutatták számunkra egy közösségért, hazánkért lehet élni és halni. Dicsőség a te nevednek. Könyörgünk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, te légy a megsebzettekkel. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért. Három család könnyezik most, Urunk, mert elveszítették szerettüket. Megköszönjük, Urunk Jézus Krisztus, az elköltözöttek életét, 80, 90, majd 100 esztendőt, és kérünk, hogy te légy az, aki hordozol bennünket, hordozol gyászolóinkat, hogy elfogadják a te vigasztalásodat. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért. Hálaadással köszönjük meg, hogy betegágyról is felemelsz, hogy újra itt lehetünk a te házadban, templomodban, és magasztalhatunk téged. De imádkozunk hozzád azokért, akik végső tusájukat küzdik. Te légy velük. Végig megáld a nagy tusát, énekeljük sokszor. Könyörgünk, Urunk, gyermekeinkért, ifjainkért, a legkisebbekért, a kamaszokért, az egyetemistákért, a szárnyaikat bontogatókért. Könyörgünk időseinkért, hogy ne érezzék magukat egyedül ebben a világban. Imádkozunk hozzád népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélő testvéreinkért. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, a mai nap az emlékezés napja is, helyünket elfoglalva Osváth Zsolt presbiter testvérünk szolgálatát hallgassuk meg.
Ézsaiás próféta mondja: saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót. Ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek le. Hallottuk, hogy akikre már emlékezünk, azok a hazáért, a közösségért áldozták az életüket. Hallották ezt a szót. 128-an voltak, nem csak 13-an. Volt, amikor letértek, esetleg jobbra, esetleg balra, de mindig visszataláltak. És sokan voltak köztük, akik Istennek hála sohasem tértek le. 128 ember, 128 név, sokat tudunk belőlük, de hogy ismerjük is a nevek mögött az embert, ahhoz segítenék. Ezzel a pár szóval, amit ők mondtak, mindegyik akkor hangzott el, amikor megtudták, hogy bevégzik földi pályájukat. Van köztük humorosabb, van köztük olyan, ami a hazára gondol, van olyan, ami a családra, de majd meglátjuk, hogy van lenne egy, ami mindig visszatér Istenbe. Szép deputáció megy Istenhez a magyarok ügyében reprezentálni, mondta Böltenberg Gergő. Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon, és az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom, mondta Lánár György. Nem sokára Isten legmagasabb ítélő széke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy hogy ő mindig csak őt szolgáltam, mondja Török Ignác. Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicsős szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük, és a hazái az életük. Ezek Kisernő szavai voltak. Isten adja a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt. Ezeket Vécsei Károly mondta, ő volt ugye az utolsó a 13-as sorában, aki a bitóhoz járult. Milyen különös, hogy Hajnaú bíró is keresztény, és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat, mondta Knézics Károly. Alázatosan borulok Isten elé, hogy hőssé, igaz emberré és jó katonává tett. Nagy Sándor József szavai ezek. Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és a bitófa tövében kell forradalmára érni a magyar lelkeknek. Ezek voltak Lázár Vilmos szavai, és végezetül egy imát olvasnék föl. Kevés megrendítőbb imája van a magyar történelemnek. Ez Damjanich Jánosnak október 5-éről, 6-ára híradó éjjel írt és mondott imája, amit a feleségének, Emiliának írt vigasztalásul. Ima kivégzésem előtt, 1849. október 5-éről, 6-ára virradóra. Mindenség, Ura, hozzád fohászkodom, te erősítettél engem nőmtől való elválás borzasztó óráiban. Adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát, a becstelen gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Hallgasd meg, ó legfőbb jó, vágy teli kérésemet. Te vezettél, atyám, a csatákban és az ütközetekben. Te engedted, hogy azokat kiállhassam. És a te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni. Dicsértessék a te neved mindörökké. Oltalmazd meg mindenható az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől. Hajlítsd az uralkodó szívét kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára. Adj erőt, ó atyám, az én szegény Emiliánnak, hogy beválthassa nekem adott ígéretét, hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni. Áld meg Aradot! Áld meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te ismered, ó Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted. Azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj, a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Amen. És még egy gondolatot zárásul csak annyit tennék hozzá, hogy ez egy nemzeti gyásznap, amikor szomorúan emlékezünk, de szeretnénk mindenkit figyelmeztetni arra, hogy Kossuth Lajos, amikor arról beszélt, hogy arad a magyar Golgota, akkor ennek egy nagyon mély biblikus üzenete van. A Golgota nem a halálnak a hegye, hanem az életnek a hegye. Ott ugye nem megszűnt valami, nem vége lett valaminek, hanem újra kezdődött, ismét elkezdődött valami. Adjunk hálát Istennek azért, hogy a magyarságnak vannak ilyen hősei, akik úgy tudtak meghalni közösségért, hogy sose felejtették el, hogy nekik kisebbedniük kell, és ő neki növekedni. Amen.
Köszönjük a bizonyságtételt. Testvéreim, e mai napon megtanulhattuk a 177. dicséretet. Énekeljük majd még, énekeltük is. Urunk, irgalmazz nékünk! És évről évre megtanulhattuk megköszönni Urunknak az ő áldását, adományainkat pedig az Úr asztalára helyezhettük. Legyen ővé a dicsőség! Köszönjük az elmúlt heti munkát, az elmúlt heti segítséget, köszönjük a vendégfogadást, a kertrendezést, a körforgalom körüli egyeztetést, bizonyságtételt és minden adományt. Újra kérem testvéreimet, tudom, hogy túl tág így a keret, néhányan jelentkeztek, csak össze kellene fognunk, hogy a síremlékeket egy picit odébb tehessük. Talán néhányan észrevették, hogy a kőoszlopok felújítása megkezdődött, a jövő héten folytatódik ez a munka is. Fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2013. szeptember 21-én elhunyt Szakál Sándorné testvérünk. Temetése 2013. október 3-án volt temetőkertünkben. Szeptember 21-én elhunyt Szőlős Bálinté testvérünk temetése 2013. október 4-én volt városunk ravatalozójából. 2013. szeptember 21-én elhunyt Balogh József testvérünk, a tegnapi napon, október 5-én tartottunk megemlékezést. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 9:30-tól baba-mama kör lesz Pomázon, 17 órától imaóra Pomázon, énekkari próba 6 órától ugyancsak Pomázon. Kedden 6 órakor imaóránk lesz Csobánkán és Kékkereszt alkalom Pomázon, magam most a Kékkereszt alkalmon szolgálok majd. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, csütörtökön 6 órakor pedig bibliaórát tartunk Csobánkán. Pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaóránk kezdődik, Jónás próféta könyvéből a második részt fogjuk venni. Jövő héten vasárnap 9 órakor gyermekistentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig istentiszteletet tartunk Pomázon. Gyülekezetünk Psalmus kórusa jövő héten vasárnap Perőcsényben szolgál. 15 órától gyermek délutánt tervezünk, 18 órakor pedig presbiteri gyűlésünk kezdődik. Kedves testvérek, a hirdetések és istentiszteletünk végéhez értünk. Záróénekül 479. dicséretünk első verszakát énekeljük el.
Hinnék a nincs uram,
fennállva vegyük az áldást. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a jók nagypásztorát, tegyen készségesítéteket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte, Krisztus, a mi Urunk által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Testvéreim, rendhagyó módon, most Isten tiszteletünk után énekeljük el a szózatot. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátással!